Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy 25 esztendő után újabb 15 évig a Gazprom lesz Magyarország legnagyobb gázszállítója, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Közép-Európában az energiaellátás biztonsága mindig is kritikus fontosságú stratégiai és nemzetbiztonsági kérdés volt. A földgáz pedig rendkívül fontos szerepet játszik ebben, és ez nem csupán magyar vagy térségbeli, hanem kifejezetten európai jelenség, kezdte Szijjártó Péter.
Tavaly az Európai Unióban összesen 400 milliárd köbméternyi gáz felhasználására került sor. Németországban, Ausztriában, Olaszországban mértékadó vélemények szerint ez a gázfelhasználási intenzitás nem fog csökkenni az elkövetkezendő időszakban sem. És ahogy a gázfelhasználás nem fog csökkenni, úgy nem fog csökkenni a Gazprom szerepe sem.
Az EU gázfelhasználásának 48%-a tavaly a Gazpromtól származott, és az idén az év első hét hónapjában 23%-kal nőttek a vállalat európai irányú szállításai, tette hozzá a miniszter.
Magyarországon az energiaellátás az biztonsági, szuverenitási és gazdasági kérdés, és nem politikai kérdés. 1996-ból származik az a hosszú távú gázvásárlási megállapodás, amely most ennek a hónapnak a végén lejár. És ma az a realitás, hogy Magyarország energiaellátását a legbiztonságosabban egy Gazprommal kötött hosszú távú megállapodás keretében lehet garantálni.
Európának ebben a térségében nincsen más földgázpiaci szereplő, amely olyan forrásokkal és infrastruktúrális adottságokkal rendelkezne, mint a Gazprom, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A megállapodás 10 plusz 5 évre, azaz 15 évre szól, azonban 10 év után van opció a vásárolt mennyiség módosítására, adott esetben csökkentésére.
15 esztendőn keresztül évente 4,5 milliárd köbméternyi gázt vásárolunk. Ráadásul biztonságot adó módon ez a gázmennyiség két útvonalon érkezik Magyarországra, 3,5 milliárd köbméter Szerbián keresztül, 1 milliárd köbméter pedig Ausztrián keresztül, tehát nyugati irányba.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az ár jóval kedvezőbb, mint amit a most lejáró 1995-ben megkötött szerződés alapján fizetett a magyar fél.
Tehát egy olyan formulát tudtunk kikötni, amely formula érvényesítése biztosítja számunkra azt, hogy a rezsicsökkentés vívmányait meg tudjuk őrizni hosszú távon, tehát a magyar fogyasztók, a magyar emberek továbbra is az egyik legalacsonyabb gázárat fogják fizetni Európában.
Az ukrán külügyminisztérium a magyar-orosz hosszútávú gázszállítási szerződés kapcsán közleményt adott ki, amelyben kezdeményezi az ukrán-magyar kormányközi gazdasági vegyes bizottság soron következő ülésének elnapolását, ezen kívül jelzi, hogy az Európai Bizottsághoz fordul az ügyben. Az ukrán külügyi tárca csalódottságának adott hangot, hogy Magyarország Ukrajnát elkerülő útvonalon történő gázszállítási szerződést kötött az orosz Gazprom koncernnel. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Az EU Monitor főszerkesztője szerint a múlt hétvégi német után a jövő tavaszi francia választások végeredménye is hatással lehet az Európai Unió jövőjére. Dévai Zoltán az Inforádió brüsszeli hét című műsorában azt mondta, baloldali kormány esetén megváltozhat Budapest és Berlin viszonya, bár Olaf Scholzot, a szociáldemokraták kancellár jelöltjét nem túlzottan érdeklik a jogállami kérdések. A riporter Németh Zoltán.
Lesz fajta kontinuitás a német politikában, én úgy gondolom, hogy akár Laschet, akár Scholz lesz a német kancellár, nem fog eltávolodni az alapvetésektől, de nagyon sok szempontból meg kell haladni a merkeli normatívát, és én úgy gondolom, hogy érdemes lesz majd megnézni például azt, hogy Franciaországon, ahol elnökválasztás lesz, hogy a német-francia páros képes lesz-e újra egymásra találni. Sokan úgy gondolják, ha Macron marad az elnök, akkor ez egy újfajta dimenziót adhat a német-francia kapcsolatoknak is, és azért ne felejtsük el, hogy mondom, az nagyon fontos lesz megnézni majd, hogy kifejezetten ha a német koalíción belül sikerül zöldágra vergődni, az már sok szempontból majd a német Európa politikát is meg fogja határozni. Nem azért, mert leírják előre, hanem azért, mert sok olyan alkú fog születni majd a német koalíciós tárgyalásokon, amelyek utána később tükröződni fognak Németország Európa politikájában is.
Ne szaladjunk ennyire előre, ez az új német kormány, vagy új összetételű német kormány és az új kancellár hogyan viszonyulhat Közép-Európához, Kelet-Európához és bennem Magyarországhoz? Lehet-e ebben változás vagy fordulat? Mert ugye azt mondták, hogy az eddigi kapcsolatok, vagy a mostani kapcsolatok az meglehetősen gazdasági lábakon állnak, és a gazdaság sok esetben felülírja a politikai szempontokat.
Hát első blikre, ugye, és a papírforma alapján a lehető legrosszabb koalíció készül a magyar kormány szempontjából Berlinben, hiszen azért ezt ne felejtsük el, hogy valóban én úgy gondolom, hogy a CDU-CSU-val, ha maradt volna a kormányon, azzal a mostani magyar kormány sokat nyert volna, hiszen Merkel kontinuitása nem avatkozik bele túlságosan a partnereinek az ügyeibe, és viszont nagyon figyeli a gazdasági érdekeket, ezeket meg jól érzékel a magyar miniszterelnök, jól érzékel átapinott a németek gyenge pontjára, tehát a német gyáripart elkényeztette, ugye az autóipara gondolok alapvetően, és ez nagyon jól működött igazából, hogy ez a fajta paradigma megmarad-e az új kormánynál, ez érdekes dolog, hiszen említettem azt, hogy a szabaddemokraták, hogy a németek, az FDP, ugye a liberálisok sok szempontból hasonlóan piacpártiak, tehát számukra is nagyon fontos a beruházások, fontosak. Ugyanakkor ők például kifejezetten kritikusak a magyar kormánnyal szemben, hiszen a liberálisok esetében ugye ők az emberi jogok, a jogállami kérdések nagyon fontos szerepet töltenek be. És ha megnézzük a valószínű német kollég, valószínű pillanatilag forgatókönyvet, hogy az úgynevezett ugye, jelző, közlekedési jelzőlámpa koalíció áll össze, tehát az SPD, a szociáldemokraták, a szabaddemokraták és a zöldek, sok közöttük az eltérés, abban viszont egy követ fújnak valahol, hogy valamennyien mind a hárman kifejezetten kritikusak voltak a magyarországi és a lengyelországi folyamatokkal kapcsolatban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy aki azt gondolja, hogy gyökeres változás fog bekövetkezni majd Németország politikájában, egyesek arra hívják fel a figyelmet, hogy például pont Olaf Scholz, aki a legvalószínűbb jövendőbeli kancellár, volt egy újságíró, az Üdvarcsi Szájtudnak az egy főszerkesztő helyettes mondta, hogy ő rengeteget utazott az utóbbi időben Scholz-szal, egyetlen alkalommal sem került szóba a jogállami kérdés. Scholz, ugye pénzügyminisztertől várható el talán legkevésbé, hogy ezt a témát feszegessék, és ahogy mondtam is, centrista, tehát a gazdaság szempontok őt is nagyon vezérlik, és egy nagyon óvatos ember, nagyon óvatos és nagyon visszafogott ember. Tehát a stílus is számít, a személyiség is számít. Gondoljunk arra, hogy 4 évvel ezelőtt, hogyha mondjuk akkor a szociáldemokraták áttörtek volna, és Martin Schulz, ugye az Európai Parlamentből is ismert akkori szociáldemokrata vezér lett volna, a kancellár, na annak lett volna valószínűleg füstje és lángja is. Így viszont nem vagyok biztos, hogy ez mennyire lesz végül majd a koalíciós tárgyalásokon egyáltalán mennyire lesz egy fontos téma, megkerülhetetlen téma lesz, hiszen európai szinten találkozni fog ezzel a témával a berlini kormánykoalíciós nagyon. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezt egy francia-német megállapodás keretében kellene ezt is valahogy megbeszélni, stratégiai megállapodást az Európai Unió jövőjéről a két ország között, és arról, hogy hogyan bánjanak ezzel a kihívással, amit Varsó és Budapest támaszt az Európai Unióban.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Szatmári Katalina, mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy fontos a határmenti közösségek élete szempontjából is kiemelt jelentőségű kérdésekről egyeztetett Horvátország külügyminiszterével, illetve a terület fejlesztésért és uniós alapokért felelős miniszterével, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kalapos Mihály készített összefoglalót.
Magasabb fokozatba kapcsol a magyar-horvát infrastruktúra fejlesztés, számolt be Szijjártó Péter. Hozzátette, jelenleg 7 átkelő van a határon, és az átlagos távolságuk egymástól 50 kilométer, míg Nyugat-Európában ez mindössze 2-4 kilométer. Ilyen adottságok mentén pedig lehetetlen teljes mértékben kihasználni a szomszédságból fakadó előnyöket, fogalmazott.
Ezért az elkövetkezendő időszakban 4 határátkelési pont minél gyorsabb megvalósításán fogunk dolgozni. Hogy az M6-os autópályát építjük a határig, horvát barátaink is építkeznek, és 2024-ig Iván Dárdánál az autópályánkat össze fogjuk kötni. Közösen dolgozunk azon is, hogy a Murán, Murakeresztúr és Kotoriba között hidat építsünk. A tervezésre vonatkozó pénzügyi forrásra közösen pályáztunk és nyertünk is az Európai Uniótól.
Továbbá új átkelőt nyitnak Sárok és Főherceglak, illetve Zákány és Gotalovó között, néhány kilométerre lerövidítve a kerülőket a helyiek számára, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.
Ezek az új átkelőpontok a két ország határán nagy segítséget jelentenek a helyi közösségeknek és a gazdaságnak is, és hozzájárulnak Magyarország és Horvátország gazdasági kereskedelmi együttműködésének fejlesztéséhez. Aminek tekintetében nem állunk rosszul, tekintettel arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom az idei esztendő első felében már 13%-kal növekedni tudott.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy fokozni kívánják az energetikai együttműködést.
A Krüki LNG terminálban évente 1 milliárd köbméternyi kapacitást foglalt le Magyarország, amely hozzájárul a magyar gázellátás kiszámíthatóságához és biztonságához, és azt javasoljuk horvát barátainknak, hogy a magyar és horvát gázvezetékrendszer integrációját hajtsuk végre, ezáltal még versenyképessébbé téve a régiónkat.
Magyarország és Horvátország a migrációs nyomás jelentős növekedésére számít az afganisztáni helyzet miatt, mondta Szijjártó Péter, aki arról is beszélt, hogy a két kormány világos álláspontot foglal el abban a kérdésben, hogy nem kíván illegális bevándorlókat látni Európának ezen a részén. Gordán Grlić Radman horvát külügyminiszter emlékeztetett, hogy a járvány alatt is kiváló volt az együttműködés a két ország között. Elmondta, hogy a nyári szezonban több mint 400 ezer magyar turista járt az országukban. Natasa Tramišák, Horvátország területfejlesztésért és Európai Uniós alapokért felelős minisztere a közlekedést stratégiai prioritásnak nevezte. Két hét múlva Eszéken folytatják a felek a mostani tanácskozást, akkor a határmenti együttműködésre szolgáló EU-s források még hatékonyabb felhasználásáról fognak tárgyalni. Kalapos Mihály, Inforádió 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságának delegációja Budapesten próbálja felmérni, hogy milyen mértékben érvényesül a sajtó és tudományos élet szabadsága, a kisebbségek jogai, valamint a szélesebb jogállami környezet. A látogatás napirendjén szerepel találkozó újságírókkal, civil szervezetekkel, a tudományos élet képviselőivel, bírókkal, ellenzéki politikusokkal és magyar kormánytagokkal is. A megbeszélések előtt a delegáció vezetője, a francia Gwendoline Delbos Corfield zöldpárti képviselő nyilatkozott.
We are an official mission from the European Parliament to visit Hungary.
Az Európai Parlament hivatalos küldöttségeként látogatunk Magyarországra. A delegáció tagjai az EP mind a 7 képviselőcsoportjából jelen vannak, és 7 különböző ország állampolgárai. Ez Európa. Azért vagyunk itt, hogy a demokrácia és a jogállamiság helyzetét próbáljuk felmérni. 2011 óta nem volt ilyen látogatásunk, így éppen ideje volt visszatérni. Fontosnak tartom, hogy a parlament a helyszínen is vizsgálódjon, és ne csak Brüsszelből lássa a dolgokat. Úgy gondolom, itt kell lennünk, és találkozni kell azokkal az emberekkel, akikkel már 2 éve beszélünk, de csak a távolból. Valamint olyanokkal is, akikkel még nem volt alkalmunk találkozni.
A Fidesz EP delegáció vezetője közösségi oldalára töltött fel egy videót. Dajcs Tamás, független képviselő, ebben egyebek mellett arról beszél, hogy 2006-ban az EP elmulasztotta vizsgálni a Gyurcsány kormány idején alkalmazott tömeges rendőri erőszakot a békés tüntetőkkel szemben.
Az a szándékuk, hogy tényfeltáró küldöttségként eljárva a jogállami normák érvényesülését ellenőrizzék. Tudjuk nagyon jól, hogy az igazi ok nem ez. Az a szándéka az Európai Parlament baloldali többségének, hogy továbbra is a lehető legdurvább politikai támadásokat intézzék Magyarország ellen, azért, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni az illegális bevándorlók kötelező át- és betelepítésére vonatkozó kvótát, nemet mondunk a bevándorlásra, és azért is támadnak minket, mert nem vagyunk hajlandóak eleget tenni annak a brüsszeli nyomásnak, hogy az LMBTQI+ agresszív szexuális propaganda megjelenhessen a magyar óvodákba és iskolákba.
A látogatás előzménye, hogy 2018. decemberében az Európai Parlament felkérte a tagállamokat, hogy a szerződés 7. cikke értelmében állapítsák meg, fennáll-e a veszély, hogy Magyarország megsérti az unió alapértékeit. A képviselők szerint az azóta eltelt években tovább romlott a helyzet. 2021. júliusában a plenáris ülés elfogadott egy új állásfoglalást, amely szerint a kormány által gyermekvédelminek nevezett törvény egyértelműen sérti az uniós értékeket, elveket és jogszabályokat. Ezen kívül a dokumentum elítélte az alapvető jogok és a demokrácia fokozatos lebontását Magyarországon. Az Ipari és Energiaügyi Bizottság kedden szavazott a támogatott projektekről szóló új EU irányelvekre vonatkozó álláspontjáról. A kiválasztott fejlesztéseknek elő kell segíteniük a tagállami piacok összekapcsolását, javítani az energiaellátást és elősegíteni a megújuló energiaforrások használatát. A tanácskozáson téma volt még a fosszilis és hidrogén alapú energia finanszírozása és a légköri széndioxid megkötése. Hétvégén folytatódik az európai állampolgári vitacsoportok munkája Strasbourgban a harmadik 200 fős panel gyűlésével. Ezen a klímaváltozás elleni fellépésről, a környezetvédelméről és az egészségügyről lesz szó. A fogyasztók érdekében és az elektromos hulladék felszámolása céljából az Európai Bizottság az elektronikus eszközök egységes töltésével összefüggő jogszabályt terjesztett elő. Ezt korábban már az Európai Parlament is szorgalmazta. A javaslat a töltők csatlakozóinak és a gyors töltő technológiának az egységesítését célozza. A tervek szerint az okostelefonok, táblagépek, fényképezőgépek, fejhallgatók, hordozható hangszórók és kézi videójáték konzolok szabványos portja az USB-C lesz. A gyártók viszont nem annyira lelkesek. Az Apple például azért nem szeretne egységes töltőt, mert az nem az általak kitalált Lightning, hanem a nagyobb helyigényű, tehát más funkciók helyét elfoglaló USB-C lenne. A cég szerint egyébként az elektronikai hulladék mennyisége éppen az innovációt korlátozó egységes töltő miatt nőne tovább. Bodnár Csabát a Mobil Aréna főszerkesztő helyettesét hallják.
Az Apple itt a remitens ebben a történetben, nekik alapvetően jó üzlet az, hogy saját csatlakozójuk van a Lightning, mert így az azt használó kiegészítő gyártóktól mindenféle díjakat be tudnak zsebelni, tehát pénzt vesztenének, hogyha nekik is át kéne állniuk C-típusú USB-re.
A szakértők egyébként egyetértenek abban, hogy az igazi megoldást nem az egységes töltő, hanem a vezeték nélküli töltés technológiák kidolgozása és elterjedése jelentené, hiszen a legjobb hulladék az, amit nem is állítunk elő. 2020-ban mintegy 420 millió mobiltelefont és egyéb hordozható elektronikus eszközt értékesítettek az Európai Unióban. A fogyasztók évente majdnem 2,5 milliárd eurót költenek külön értékesített töltők beszerzésére. A fel nem használt töltők évente akár 11 ezer tonna elektromos hulladékot is jelenthetnek. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Pintektől már csak útlevéllel lehet az Egyesült Királyságba utazni, a személyazonosító igazolványokat csak azoktól fogadják el érvényes úti okmányként, akik letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkeznek, mondta az Inforádiónak a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Kalapos Mihály kérdezte Gálik Zoltánt.
Az Európai Unió elhagyása után az Egyesült Királyság most fogja bevezetni azokat a szabályokat, amik megszigorítják a határátlépést. Eddig az európai gazdasági térség részeként Magyarországról érkezőknek elég volt a személyi igazolványt bemutatni, ez viszont megszűnik, és mostantól már csak érvényes, a tartózkodás ideje alatt is érvényes, útlevéllel lehet belépni az Egyesült Királyságba. Ugye ez a legnagyobb változás, és hát mindazok a változások, amik az elmúlt másfél évben fokozatosan léptek érvénybe, azaz a szabad mozgásnak a gátjává váltak, azok természetesen továbbra is nagyon fontosak lesznek. Általában a 6 hónapnál hosszabb tartózkodásra érvényes.
Azért, akik letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkeznek, azoknál elfogadják a személy azonosító igazolványt?
Igen, kivételek vannak, és mint a KRESZ-ben mindig a kivételnek is vannak kivételei, de azokra, akik megszerezték ezt a státuszt, ugye ők azok, akik az Egyesült Királyság területén korábban már éltek, és valószínű valamikor hosszú távon majd, ha az állandó letelepülés mellé akár állampolgárságot is szerezhetnek, őrájuk nem érvényes ez a szabály, tehát ők továbbra is tudnak utazni személyi igazolvánnyal. Arra kell figyelni, ugye, amire korábban, mielőtt az Egyesült Királyság bevezette volna azokat a könnyítéseket, egyébként 2004-ben történt ez, azokat most újra nagyon figyelni kell, tehát a határon bizonyítani kell azt, hogy ha az ember turizmus céljából érkezik, akkor valóban ez a célja, el tudja tartani magát, megszerezte a szállást, és akár be is tudja mutatni a szállásnak a címét, ahova megy, tudja a visszautazását fedezni, és hát ha megkérdezik, hogy biztosan elhagyja majd az Egyesült Királyságot az utazás végén, akkor erre is valamilyen határozott igennel tudunk válaszolni. Ezek a szabályok nagyon szigorúak, és ugye a határőrnek jogában van, hogyha úgy ítéli meg, visszafordítani a szemét, vagy akár az egész családot, tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy ne vegyük viccre ezeket a dolgokat, és hát attól függően, ugye, hogy mi a célunk, tartósabban tartózkodnánk az Egyesült Királyság területén, például tanulás céljából, vagy pedig rövidebb időre, mindig nézzünk utána, hogy pontosan milyen szabályok érvényesek ezekre az időtartamokra. De általában igaz az, hogy 6 hónapig szabadon lehet az Egyesült Királyságnak a területén lenni vízum nélkül. Ha mégis meghaladjuk ezt az időt, akkor pedig fel kell menni az ottani külügyminisztériumnak a honlapjára, vagy a magyar külügyminisztérium is azt hiszem ebben tájékoztatást ad, és pontosan megmondják, hogy milyen típusú vízumra van szükségünk.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra!